Olvasmány Nehemiás könyvéből. Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a vízkapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első napja volt. A vízkapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a törvénykönyvére. Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített fa emelvényre. Kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára, magasabban állt ugyanis, mint a nép, és amikor kinyitotta, az egész nép felállt. Ekkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, és az egész nép felemelt kézzel ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat. Aztán a nép állva maradt a helyén, miközben szakaszonként felolvastak az Isten törvényének könyvéből, megmagyarázva az értelmét, úgyhogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik a népet tanították, így szóltak az egész néphez: Ez a nap az Úrnak, a ti isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát, és ne sírjatok. Amikor ugyanis a törvény szavait hallotta, sírt az egész nép. Ezután Ezdrás így szólt hozzájuk: Menjetek, egyetek jó falatokat, és igyatok édes bort. Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek, mert a mi Úrunk szent napja ez. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek. Majd csendre intették a leviták az egész népet ezekkel a szavakkal: Hallgassatok el, szent ez a nap, ne szomorkodjatok. Erre az egész nép eltávozott, hogy egyék, igyék, és az ételitalból juttasson a szegényeknek, és nagy örömünnepet üljön, mert megértették a szavakat, amelyekre oktatták őket. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se elszényt, se tarisznyát, se sarut, az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamely városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi.
Amen.
Kedves testvérek, Nehemiás könyve a fogságból való visszatérésnek és a megkezdett újjáépítésnek a harmadik szakaszát beszéli el. Mint mindenben, úgy a zsidók életének helyreállításában is megmutatkozik. A rombolás könnyen megy, de a helyreállításhoz óriási erőfeszítések szükségesek. A nehézségek között szerepel az is, hogy nem az egész nép tért haza, és nem is egyszerre. A másik ok a szamaritánusok ellenségessége. Ők ugyanis, mert nem vehettek részt az építésben, fizikailag is és politikailag is igyekeztek akadályozni a hazatértek munkáját. Külön királyi védelemre volt szükség ahhoz, hogy végre fölépülhessen a templom Jeruzsálemben, majd aztán a város is. Az újjáépítés kezdetét Círusz király rendelte el, a hazatérés engedélyezése jelentette ezt a kezdetet. Zorobábel vezetésével tért haza egy nagyobb csoport, és kezdett hozzá a templom építéséhez. Ám a sok akadály miatt ez nagyon lassan haladt, és a nép is elkedvetlenedett. Igyekeztek legalább maguknak biztos megélhetést teremteni, s vagy 20 évvel később Dárius rendelte el, amit aztán segített, sőt megköveteli a jeruzsálemi templom felépítését parancsban. Egy újabb csoport tér ekkor haza Ezdrás írástudó vezetésével. Az ő feladata már az eredeti istentisztelet és a törvények helyreállítása is. Nem sokkal utána érkezik haza Nehemiás, akinek jó állása volt első Artaxerxes király szolgálatában, hiszen főpohárnok volt. Tekintélyes, művelt és rátermett ember. Kihez közli, hogy hazatérhessen, mert segíteni akar a város építésében. Hazatérve kormányzó lesz, és fő feladatának a városfalak fölépítését tekinti, hogy megvédhessék magukat a támadásoktól. Ugyanakkor a közállapotokat is rendezni akarta. A szegénységben élő népet ugyanis uzsorások sanyargatták, tartósítva ezzel a szegénységet. Nehemiás tesz rendet, majd aztán visszautazik Babilonba. 12 év múlva tér vissza újból, hogy megszüntesse a közben élet visszaéléseket. Az olvasmányként hallott esemény a törvény felolvasása az első működése idején történt, sőt a magyarázók azt is feltételezik, hogy valójában ennek a résznek nem is itt, hanem nem Nehemiás könyvében, hanem Ezrás könyvének az utolsó fejezete előtt lenne a helye, vagyis mindez Ezdrás idejében történt. Hiszen az főszereplő valójában éppen az írástudó. Szerintük, magyarázók szerint ugyanis a két könyv szerkesztője valami módon össze akarta kapcsolni a két vezető működését, ezért helyezte át ezt az eseményt Nehemiás idejére. Maga a történet azt mondja, hogy akármilyen nehéz és nagy erőfeszítéseket követelő munka is volt a templom fölépítése, azért az Istenhez való ragaszkodás nem veszett ki a nép lelkéből. Nyilván ebben azoknak a prófétáknak is szerepe volt, akik szorgalmazták a templom mielőbbi felépítését, mint például Aggeus. A zsidókat ugyanis nem a templom tette Isten népévé, hanem az a szövetség, amit Isten kötött velük. Ezért is volt mindig olyan nagy becsben előttük a törvény, ami egész életüket és az ország életét is meghatározta. A fogságban nem volt igazi istentiszteletük a zsidóknak, nem volt olyan központi hely, ahol az egész nép összegyűlekezhetett volna az ünnepekre, vagy éppen a törvény tanításának meghallgatására. Hazaérve pedig a sok és fáradtságos munka kötötte le a figyelmüket, helyet kellett készíteni az istentisztelethez és a közösségi élethez. Most, amikor már valamennyire elrendezték az életüket, elemi erővel tör fel a nép lelkéből, hogy a rég nem hallott, sőt talán elfelejtett törvényt végre meghallgathassák. A leírás szerint ezt nem a vezetők rendelték el, nem ők hirdettek külön ünnepet a törvény számára, hanem ez a kezdeményezés a nép köréből indult. De még az sem mondható, hogy a buzgóbb, vagyis a hagyományokat jobban megőrzők voltak a kezdeményezők a törvény felolvasására. Akkor ugyanis a templom terén kellett volna összegyülekezniük. Itt valóban a szó szoros értelmében az összes Jeruzsálemben lakó nép kívánsága volt, hogy meghallgathassa Isten szavát. Ezért a vízi kapu terén gyűltek össze. Úgy tűnik, hogy ez valamiféle alkotmányozó gyűlés lehetett a számukra, nem újabb szövetségkötés, hanem az eredeti szövetség megismerése minden részletében. Azt, hogy ez a felolvasás mennyire az emberek kívánsága volt, a hatás mutatja meg igazán. Megrendülnek, magukba szállnak, és könnyezve fogadják Isten szavát és előírásait. Talán maguk az előjárók sem számítottak ilyen hatásra, lelki megrendülésre, hiszen ők vigasztalják a sírókat. Izrael népének a törvényhez való kapcsolatát jól jellemzi az, ahogyan imádkoznak. A homlokukra kis bőrtokot szíjaznak és szíjat tekernek a kezükre is. A szó szoros értelmében betartják ugyanis azt a Mózes figyelmeztető szavait, amelyeket a törvényről mondott. Kösd őket jelként a kezedre, függezz azokat a szemeid közé, írd rá őket házad ajtófélfáira és kapuira. Így a szó szoros értelmében szemük előtt tartják, és a kezük ügyében van Isten törvénye imádság közben. És ugyanez védi az otthonukat is. A zsidó otthonok bejáratánál ugyanis az ajtófélfán kis fémtök van felerősítve, amiben egy kicsi tekercset tartanak. Ez a tok a mezuza, a benne lévő tekercsen pedig az előbb idézett figyelmeztetésnek az első mondata szerepel, halljad Izrael. Ezekből a szokásokból visszakövetkeztethetünk, hogy századokkal ezelőtt is milyen fontos volt az Izrael számára Isten törvénye. Egész létüket nemzeti mivoltukat jelentette az. Hasonlattal élve olyan volt az számukra, mint manapság egy nemzet számára a himnusza. Összetartozás, sajátosság a világ népei között, és öntudat, amely az egész közösség erényeit és kiválóságait idézi föl. A törvény felolvasása tehát alapvető érzelmeket kavar föl a hallgatóságban. Ezt mutatja az is, hogy nem csak hallani akarták Isten szavát, hanem meg is akarták érteni. Ezt szolgálták a technikai előkészületek, a felolvasó emelvény elkészítése, hogy mindenki láthassa és hallhassa a felolvasót. De ehhez tartozik a felolvasás rendje is. Részletekben olvasták a törvényt, és a hallott részletet az írástudók, vagyis a hozzáértők el is magyarázták. Ez a magyarázat pedig nyilván nem valami tudós fejtegetést lehetett, hanem az egyszerű néphez alkalmazkodó, gyakorlatias magyarázat, példázatokkal fűszerezve. Az alábbi kis történet megmutatja azt is, mekkora erőt adhatott a törvény követőinek, a törvény az ő követőinek, de azt is, hogy miféle biztonságot adott nekik. Még a római korban történt, Rabbi Akiba akkor élt, és a római tilalom ellenére is tanította a törvényt. Amikor figyelmeztették az életveszélyre, ezzel a történettel válaszolt. A róka a folyóparton járva látta a halak cikázását, meg is kérdezte őket, hogy miért ilyen félősek. Azok a halászok hálóira, horgaira hivatkoztak. Mielőre a jó róka azt javasolta, hogy akkor jöjjenek ki a partra, ott nincs ilyen veszély, de a halak kinevették. Ha a saját közegünkben félnünk kell, mennyivel nagyobb lenne a veszély, ha elhagynánk a közegünket. Később el is fogták romaiak Rabbi Akibát, aki a saját közegében akart biztonságban lenni, vagy ha ott nem lehetett, máshova nem akart menni. Persze a kérdező is a rómaiak börtönébe került, csodálkozva látta ott a rabbit. Kiderült, hogy alaptalanul jelentették föl a kérdezőt, így került a római kezére. Levonta azonban az eseményekből a következtetést, a rabbi a meggyőződése miatt került ide az elítélésére, ő maga viszont azért, mert egyáltalán nem tud erre semmiféle okot adni, nem tartotta a törvényt. Ebben a történetben arra is választ kapunk, hogy miért bátorították az írástudók a síró népet, ne szomorkodjatok. A törvény ugyanis visszavezette őket Istenhez, és bár ez szomorúság árán történt, az eredmény mégis inkább örömteli volt. Rátaláltak Istenre, és ez új erőt adott számukra a továbbiakhoz. Így valóban Istennek szentelték ezt a napot. Nem csak a külsőségekben tartották az ünnepet, hanem lelkileg is megtisztultak, és méltón ünnepelhették az Úr jóságát és törvényét. Juttasson a szegényeknek. Ez az utasítás tette az egész ünnepet igazán teljessé. Mert így ez a nap nem csak a gazdagok vagy érdeklődők ünnepelet, hanem valóban az egész népé. Így az örömük nem korlátozott szűk körre, és nem vált valami belterjes, másoktól elkülönülő eseményé, hanem mindenkit belevont, és valóban közös ünnep lett. Ugyanakkor talán éppen ez a jóság és adakozás indította meg azokat is, akik nem voltak jelen. Az bizonyos, hogy így kézzelfoghatóan bizonyították, Isten szava mindnyájuké, és valóban egységet akar megvalósítani. Igen érdekes, hogy ebben a viszonylag rövid szövegben háromszor is előfordul, akik meg tudták érteni. Azoknak olvasták fel, és azoknak el is magyarázták a törvényt, akik meg tudták érteni. Isten szava hallgatásának tehát feltétele is van. Értő szív és érteni vágyó lelkület kell hozzá. Különben csak az emberi rossz akarat prédájává lenne Isten szava. Azt szokták mondani kis túlzással, hogy a Szentírásban mindenre találunk kádenciát, de az ellenkezőjére is. Szent Pál szerint minden Istentől sugalmazott írás hasznos a nevelésre. De ebben az is benne van, hogy nevelő kell hozzá, aki nevel általa. Már Mózes is búcsúzóul hosszú magyarázatot adott Isten törvényéről. A prófétáknál is egy-egy emberre bízta az Úristen a maga szavát, hogy azok adják tovább és magyarázzák meg. De az Úr Jézus is így küldi tanítványait, tanítsátok őket mindannak megtartására. Manapság büszkék vagyunk arra, hogy mindenki olvashatja a Szentírást. De magyarázó is kell hozzá, különben hatástalan. Ez az egy ember, a magyarázó pedig a mi számunkra az egyház. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.